Sziasztok! Itt az Útvesztő csapata jelentkezik egy újabb turnover adással. Itt van velem vendégünk, Arany Mihály tanár úr. Itt vannak velem hoztársaim, Miskolci Tamás.
Sziasztok!
Dékány Márk.
Sziasztok!
Én pedig Bagdi Gyula vagyok. Ugye azt megbeszéltük, hogy a turnover arról szól, hogy valaki elindul egy adott életúton, és valamilyen oknál fogva vált kisebb vagy nagyobb mértékben. Ezen a ponton szeretném megjegyezni, hogy ugye elindult a YouTube csatornán kicsit fejlettebb verzióban, ugye láthatjátok, hogy most már videós formátumban is jelen vagyunk, iratkozzatok fel.
A helyet pedig ezúttal nem a garázsban, hanem Gyulának a szobájában sikerült biztosítanunk, ahogy egyébként a podcastnek a kezdeti életszakaszában szinte mindig.
Fontos megjegyezni, hogy most nem sörözünk, hanem üdítőzünk.
Igen. Ez
a
kép megtévesztő. Na, de térjünk rá a vendégünknek az életútjára. Kezdjük szerintem a legelején. Hol nőttél fel, és milyen közegben indultál el ezen az úton, amit ma ilyen pedagógusi pályának tudunk nevezni?
Hát én orsházi származású vagyok. Ott születtem, ott jártam iskolába, gimnáziumba. És utána következett a Szegedi Egyetem.
Uh-huh. Szegedi Egyetemen hol? Tehát úgy oké, hogy STE, de milyen kar?
Bölcsészettudományi karra jártam, és akkor német kommunikációszakos bölcsész voltam.
Német kommunikációszak?
Kötőjellel.
Ez
tehát német jelentett? Szakos és kommunikációszak. Ezt szakpárnak hívták annó, szerintem most is vannak hívják.
Vannak még szakpárok.
Tehát,
ledúrva.
Nem tudom, akkor még volt.
A minor, meg a...
Az még semmi nem volt,
az még nem
se nem minor, se nem major. Ez két egyenlő értékű szak volt. Tehát olyan, mintha elvégeztél volna német szakot is, meg kommunikáció szakot is, csak ezt meg lehetett egy időben is
ez tenni. Ez körülbelül olyas, mint a tanároknál a két, nem tudom, magyar törészakosság.
Az most a szakpár, nem? És ott csak úgy tudod elvégezni az egyetemet, hogyha kettő tárgyat választ magának az ember.
Maival én annyira nem vagyok képbe. Most itt a német szak az tanárképes szak volt, ugye ezt így mondtuk alakítani. Tehát az, ami a végzéskor a diplomába került, az, hogy német szakos bölcsész és tanár. Tehát, a másik pedig a kommunikáció szak az nem volt tanárképes. Tehát az ugye egy másik szakma.
Tehát akkor ez egy relatív nagy mozgásteret engedett meg az elhelyezkedést illetően, hogy el lehetett menni német irányba, tolmács, fordító, tanár és egyéb minden hasonló, meg el lehetett menni kommunikációs irányba, gyanítom itt akkor PR, újságírás, kommunikációs szakemberi szintek. Ez mesterképzésen is megvolt, vagy csak az alapig vitted?
Ez osztatlan volt. Ez annak idején ez az időszak volt, amikor ez egy olyan osztatlan képzés volt, amit nem hívtak osztatlan képzésnek, mert ma, amikor többször volt már, hogy belefutottam ebbe, mert most osztatlannak talán ezt a tanárt hívják most, ami egyben négy, vagy nem tudom mennyi. Tehát ezt hívják osztatlannak, a mi képzésünk, én már annyira régi darab vagyok, ugye milyen osztatlan volt, de nem úgy hívták még, ez az ősidők, ugye, amikor egybe 5 évig jártunk, nem volt még a BAM a történet, hanem egyben.
Akkor ez a bolonyai rendszer volt, vagy minek vagy ez a bolonyai rendszer, amiben mi vagyunk?
Bolonyai előtti rendszer volt.
Előtti.
Igen, a bolonyai előtti rendszer volt. Még az is elképzelhető, bár erre most nem mernék meg, és mi voltak az utolsók, akik nem bolonyai sok voltunk.
Aha.
Tehát még ez is elképzelhető, de most a színen.
Aha. És akkor végül is elhelyezkedésügyileg, hol helyezkedtél el a diploma után?
Először én újságíróskodni kezdtem. Tehát igazából nem csak a diploma után, hanem a diploma előtt is. Tehát még az egyetemi évek alatt.
Gyakornokként?
Részben lehet mondani gyakornokságnak, ugye működik a Szegedi Egyetemen egy szerkesztőség, ez akkor a Szegedi Egyetem című lapot adta ki.
Akkor ez nyomtatott sajtó?
Nyomtatott sajtó volt, igen, és hát a megjelenési gyakoriság akkor még nagyon változó volt. Tehát volt egyhetes, vagy kéthetes, ez én időmben már csak kéthetes verzió volt, vagy havi X megjelenés volt.
Attól függött, hogy mennyi anyag van?
Részben attól függött, igen, részben pedig egyéb más tényezőktől, de a lényeg az, hogy ez aztán a későbbiekben nagyon átalakult. Ott is ugye jöttek, mentek az emberek, és akkor átalakult magazinná, meg nagyobb hangsúly került a honlapra. az uszeged.hu-ra.
És akkor onnantól kezdve ez, mint e-sajtó létezett tovább. Tehát mint írott sajtó majdnem, hogy megszűnt létezni.
Részben csak a magazin, magazinként létezett, és akkor az új időkben ez egy nagyon kényelmes dolog volt, olyan értelemben, hogy nagyon, nagyon jó volt ott tanulni. Tehát ott nagyon közelről látta az ember a szakmát, ugyanakkor egy nagyon, nagyon pozitív légkör volt. Tehát hogy gyakorlatilag egyetemi közéletről írtunk, tehetséges diákokról, professzorokról, kutatásokról, amik az egyetemen belül működtek, ilyen-olyan rendezvényekről, nem tudom, egyetemi könyvtárhoz kapcsolódó dolgokról, meg bármelyik karról, tehát ugye az egyetemnek mind a 12 kara érintett volt, és akkor mit csináltuk annak idején, voltak nekik ilyen felvételi kiadványaik, tehát amiben röviden össze volt foglalva az, hogy pontosan mit lehet attól a szaktól várni, ilyesmi. És ez egy, mondom, ez egy nagyon, nagyon jó volt ott a közeg, nagyon jó kollégák voltak. Tehát gyakorlatilag még hallgatók voltunk, minden, de ezt ezen úgy nagyon, nagyon jól lehetett nevelődni, nagyon jól meg lehetett tanulni a szakmát, kultúra, a tudomány elsősorban, amit ott lehetett csinálni, és akkor később, miután ugye, lediplomáztam, akkor utána maradtam ezen a vonalon egy darabig még. Tehát a fővonal egy hírportál volt, ami akkor indult, oda hívott meg engem a főszerkesztő úr a szegedma.hu-hoz. Ez ma már nem az, ami akkor azóta történt, ott is egy tulajdonosváltás, vagy egy szerkesztőváltás. És akkor mellette más irányba is irogattam, kisebb, nagyobb szerkesztőségekhez. Én alapvetően ilyen oktatás, kultúra, tudomány, egészségügy, egyház, tehát ezeken a vonalokon.
Ez volt az érdeklődési kör, vagy?
Ez nekem mindig is ez volt az érdeklődési köröm. És akkor mellette, ugye a német szakon, ugye ott két lehetőség volt, ezt lehet, hogy így kívülről nem tudják az emberek, nem tudom, talán sokan azt gondolják, hogy aki német szakra megy, azból német tanár lesz, vagy nagyon sokszor német tanár lesz. Ennek van egy másik szintje is, igaz, beszűkültebb, tehát kisebb körnek szól, azok számára, akik ott akarnak maradni az egyetemen tanítani. És akkor ott két irány van alapvetően, az egyik az a nyelvészet, a másik meg az irodalomtudomány. Engem mind a kettő érdekelt egyébként, de aztán végül én az irodalomtudománynál kötöttem ki, és ugye azon belül is lehetett német, osztrák, én a kettő, tehát ez lett volna egy másik ilyen dolog. Érdekes egyébként, hogy én annak idején, én nagyon szerettem mindig az elméleteket, ezt az itt ülök lehet, hogy át tudják támasztani az óráimról. Tehát én otthon éreztem magam mindig az elméleti dolgokban, amellett, hogy nyilván tehát a médián belül nagyon is gyakorlati dolgokat is csináltam. És én el tudtam volna képzelni magam egyetemen tanító emberként is, tehát el lehetett volna kezdeni azt a bizonyos létrát, mondjuk így ranglétrát végigjárni, a tanársegédtől, az adjunktuson, docensen, stb. Át a felfelé. De aztán végül úgy alakult az életem, hogy bár a doktori képzést azt megcsináltam, és aztán megszereztem a doktorátust az irodalomtudományon, de időközben már ugye úgy alakult az életem, hogy egyrészt az újságírást is itt, ott hagytam, Szegeddel együtt, aztán később ugye átköltöztem Vásárhelyre is, mert elkezdtem tanítani. Ennek egyébként nagyon egyszerű, hogy nagyon tárgyilagos okai voltak. Egy újságírónak olyan az élete, hogy reggel nem biztos, hogy tudod még, hogy mit csinálsz este. Az ünnepnapok, hétvégék és egyebek azok nem mindig ünnepnapok, hétvégék, meg egyebek, és hát én ugye vártuk a kislányomat már, és akkor úgy gondoltam, hogy ez nem egy családbarát történet abban a formájában, ahogy bár egyébként én szerettem újságíró lenni. Mellette ez egy kisebb vonal volt, de a sajtóreferensként is működtem, szintén a Szegedi Egyetemen. Van egy tehetségpont nevű szervezet, ami a legtehetségesebb diákokat gyűjti össze, vagy hallgatókat gyűjti össze. Ott láttam el egy ilyen sajtóreferensi feladatokat, tehát próbáltam népszerűsíteni az ottani kutatásokat. Ez megint egy nagyon kedves időszak volt a számomra, mert nagyon sok nagyon értékes és nagyon tehetséges hallgatóval ismerkedtem ott meg ott ismertem meg például Sófi Józsefet is, vagy hát részben ennek keretében ismertem meg Sófi Józsefet is, nem tudom az ő neve, ennyire ismerős az urafnak.
Nekem nincs meg az
ős. Nekem sincs.
Nem. Mind a Sófi alapítványnak az ösztöndíjait ő. Tehát ő a Sófi alapítványnak az alapítója, és akkor minden évben szokott a legtehetségesebb diák. Ezt meg lehet pályázni, ezt az ösztöndíjat, és akkor komoly összegekkel szokta támogatni a diákokat. Úgyhogy egy rendkívül, tényleg egy rendkívül tehetséges ember is egyébként, tehát ő is tehetséges volt. Ő arra kényszerült annak idején, hogy elhagyja a kutatói pályát, és akkor ő is vállalkozásba kezdett, de akkor megfogadta, hogy ha lesz lehetősége majd, akkor támogat másokat abban, hogy ők maradhassanak kutatók. És ez egy nagyon többszörösen elismert az alapítvány tevékenység, és Kármán Tódor díja, meg Szegedért alapítvány díja, stb. Kitüntetett. Tehát például ennek az időszaknak egy nagyon kedves epizódja volt számomra, hogy Sófi Józsefet megismerhettem, és ugye vele együtt dolgozhattam a tehetségpontnak a keretén belül. Nem gondolná az ember talán, hogy mennyire nehéz, bár lehet, hogy Tamás igen, tehát aki egy kicsit a médiában jártas, hogy mennyire nehéz átvinni ezeket a témákat azon a bizonyos kapun, hogy ez amit őriznek a kapuőrök, a nyilvánosság kapuján. Tehát, hogy nyilván ezek nem szenzáció. Tudományos témák, amik az egyetemhez kapcsolódnak, meg tehetséges diákok kutatásaihoz kapcsolódnak.
Volt egy tárgyam, ami kifejezetten a tudomány átvitelénekről volt szó, és nagyon érdekes volt, hogy hogyan milyen cikkekkel, milyen szalagcímekkel tudták eladni, például azt, hogy most úgymond eladni a nyilvánosság számára, hogy most van egy új természeti, vagy egy őslénytani kiállítás a Szegedi Múzeumban.
És ez azt is jelenti, hogy néha kicsit a tudománynak a fennköltsége sérül azáltal, hogy...
Hát az egész kiállításból, ami végigment a
Móra Ferenc?
A Móra Ferenc Múzeumban volt, igen, de a történetkor a jégkorszaknak a különböző részein és különböző állatokat, élőlényeket mutattak be. Az volt kiemelve a cikkben, hogy a barlangi medvének akár nem emlékszem pontosan, de azt hiszem, hogy majdnem egy méter hosszú péniszcsontja lehet. És ez volt az, amivel ki volt emelve a cikk, és akkor ezzel volt eladva.
A marketing.
Tehát, igen.
Ez teszi piac kényesség.
Én nem vettem meg ezt a...
Nem vetted meg?
Nem, én nem mennék túl szívesen, hogy úgy mondjam.
Csak azért, hogy megnézd ezt a pénis csapat.
Nem vagyok, tehát, hogy amúgy nincsenek ilyen vágyaim, úgy aktívan.
Értem.
Még.
Hogy ez volt az egyik ilyen előadás.
Igen, tehát ez valóban nagyon nehéz. Tehát annak idején mi is... hát komoly szóváltásaink voltak, hogy így mondjam, a egyes interjú alanyokkal, ez nem úgy értve, hogy összevitatkoztunk vagy valami, hanem hogy nehéz volt meggyőzni sokszor az interjú alanyokat arról, hogy muszáj egy kicsit, hát hogy mondjuk, bulvárosítani, vagy muszáj egy kicsit emészthetővé tenni azt a kutatást, ami nyilván nagyon komoly, és az ő szintjén, az ő tudományos nyelvezetében nagyon rendben van.
Fel kell vizezni.
De mondhatni. Így van, ez az igazság. Fogyaszthatóvá kell, így van, ezre a jó szó, hogy fogyaszthatóvá kell tenni. Az egyik példám, amit ugye sokszor el szoktam mondani, hogy az ubiquit in proteasomát mérjük kutatni, ugye rögtön, hogy az ember ezt meghallja, mondjuk ezt a szót, akkor fogalma sincs, hogy mi az, ugye. Tehát, hogy ezt nyilván kell magyarázni, meg az összes, meg az is nagyon nehéz, hogy a hétköznapi ember az gyakorlati dolgokban gondolkodik. Tehát rögtön, tehát ne ott kezd, hogy milyen enzimet kutatsz, hanem az, hogy ebből elő vagy utóbb rákgyógyszer lesz. Ugye? És, ja, rák, oké, akkor megvan. Ugye? Tehát, hogy mindig koncepciókkal kell dolgozni. Tehát
erre játszott rá most a Xix,
szóval jaj, azt ne, láttátok. Ne, beszéljünk erről, létszik.
Misi bácsi, nem, az a lényeg, hogy ugye a Xixo egy hatalmas 20 milliós kampányt csinált itthon Magyarországon, influencereket kerestek föl, TikTokon, meg Instagramon is el van árasztva az egész fal gyakorlatilag az influencereknek azzal a mondatával, hogy aszpartánmentes a, hogy hívják, a Xixo. Azért, mert a WHO
kihozta, hogy az aszpartán rákkeltő, igen.
Lehet. De egyébként stíliában van ízívesítve.
B2-es besorolásban van, ami azt, hogy rákkeltő lehet. Egyébként a stevia nem oda van besorolva, ezt gondolom a Wolf Gábornak a videóját.
Igen, utána
láttam,
néztem is, hogy ott volt.
És utána volt egy helyreigazítása, hogy a stevia nincs ezen a listán.
De az a lényeg, hogy gyakorlatilag az aszpartám az... Tehát azt mondják egyes kutatások, hogy akkor tudhat, de valóban rákeltő lenni, ha így a 3 liter aszpartámot azt így egy az egybe. Úgyhogy ezért nem számolt.
És nem 3 liter kólát, amiben van aszpartám, hanem az aszpartámot töményen 3 literként kell tehát, fogyasztani.
Érdekes, de hogy ott is mekkora gondolat volt az, hogy rájöttek, hogy most ezt meg lehet lovagolni, és meglovagolták.
Hát, ugye napi renden van, ugye, tehát ez ilyen napi renden volt ez a hír, és akkor rákapcsolódtak, úgy keretezték ugye a reklámot, hogy...
Tehát ez nagy fogás, és ezt meg kell látni ebben a cheat. Tehát ezt mondta is a Wolf Gábor, hogy 100 ponta a Xixo marketingesének, hogy ezt így ki tudta játszani, mert erre fölépült az egész. Erre az egy mondatra, hogy aszpartámot nem tartalmaz.
De nézd meg, és mindenki erről beszél.
Egyébként érdekes mondani, engem kihagytak teljes mértékben. Én nem kaptam egy darab ilyen hirdetésre sehol. TikTokon egyáltalán nem vagyok, de Instagramot azért naponta bevallom egy órát, hogy én simán pörgetem. És egy darab ilyen hirdetést nem kaptam. De és azért én elég...
Az Instának a rész felületét is tolod, vagy csak a feededet?
Nem csak a saját feededet, hanem a...
Aha, akkor azért. Én részekben találkoztam, azt hiszem, pont azt a Hajdú Péter.
Ne, azt mondja, hogy azt is szoktam.
Ja, azt is szoktad?
Persze.
Na majd akkor ezután, holnap úgy is kapod már.
Most beszéltünk, most a telefonon hallottam, most már biztos szembe fog jönni.
Jaj. Na igen, szóval térjünk vissza, tehát hogy nehéz volt ez a feladat, hogy a tudományosságot ne bagatellizáljuk el, de valójában ne is maradjon meg az a fennkölt tudományosság.
Igen, ebben a vonatkozásban nagyon sokat tanultam egyébként, ha már így szóba került a Móra Múzeum, a Megyesi Konstantintól. Ja, akkor ő volt a Móra Múzeumnak a sajtó referense, ugye azóta igazgató helyettes is, ugye, és ő nekünk órát is tartott, hogy én annak idején, hogy nagyon sokat tanultam.
Tőle. Egy fél pillanat, ki. Tehát egyébként a Megyesi Konstantin az nekem is tartott órát, és egyébként én is láttam rajta, hogy ez a csávó, ez nagyon otthon a toppon. Tehát értette is, hogy mit csinál. Tehát tényleg baromi órákat tartott. Látszott, hogy ő szakmabeli, hogy tudja, hogy miről beszél, és ez amúgy nagyon fontos, mert szerintem az egyetem az a közeg már, ahol a diák kezdi érezni, hogy ez a csávó hol van a szakmában. És van olyan tanárom, aki szerintem nem ott van a szakmában, ahova azt mondanám, hogy kéne, hogy legyen, vagy nem tudom. Tehát, hogy...
Ezt meg akartam kérdezni, ezt nagyon sokszor hallottam, főleg tőled, Tamás. Ezek nektek, ahol ilyen ismertebb emberek tartanak órát, ezek ilyen, tudom, hogy most nálatok nem így működő, ilyen kötelező tárgyakon történnek, nem ilyen extra, valahogy sikerült kiszúrnod az 5000 körül?
Nekem, hát a szabadaságnással az órám az ilyen kötelezően választható óra volt egyébként, de például a Megyesi Konstantin az kötelező óra volt, tehát az bele van írva a tantermembe is.
Hogy ez tök izgalmas, hogy nálatok ilyenek van. Jó, infosfőrben nagyon hírességek így nem igazán léteznek, vannak emberek, de ők általában inkább ugye szabadon választható tárgyakat tartanak, tehát ezek nagyon érdekes, hogy nektek ilyen valóban szakmobéli emberek tudnak.
Hát van, aki úgy tart PR-on kötelező órát, hogy saját PR cége van, és megy, és csinálja, és gyakornoki helyet biztosít az egyetemnek. Tehát, hogy amúgy...
Egy pár oktató nálunk is van ilyen, aki így, de hogy ő aktívan nem igazán hirdeti, hogy nála ilyen lehetőség van. Ha te ezt tudod, akkor tudod. Uh-huh. Jelleggel működik. Jó, mondjuk mi sokkal többen is vagyunk, tehát mondjuk 600 embernek azt mondja, hogy lehet jönni, akkor...
Akkor ott igen, egy ideig lehet böngészni ott a papírokat, hogy...
Igen.
Na igen. Jó, és akkor ott tartottunk, hogy az újságírás már nem volt úgynevezett családbarát foglalkozás, és akkor hogy jött a tanári pálya. Ez így ott volt a zsebbe, és akkor...
Ott volt a zsebbe. Igaziból én mindig szerettem volna kipróbálni magam tanárként is. Egy rövid ideig az egyetemen is tanítottam, a doktori képzésnek része, hogy kell tanítanod, de ezek többnyire egyébként beszédgyakorlatok, meg ilyesmik. Ugye ott is van szinten tartás. Tehát amellett, hogy nyelvészetet hallgatsz, meg irodalomtudományt hallgatsz, amit nyilván mindent németül, de ezek speckó szókincsek. Tehát
Hochdeutsch?
Persze, persze.
Magas német, aki nem lenné. Tehát, hogy ilyen hát irodalmi német.
Nem teljesen. A Hochdeutschnak hát igen, tulajdonképpen. Tehát az irodalmi németet nem, igen, de ez a, ez a mondjuk így, hogy a hivatalos német, vagy a, vagy a formális német nyelv.
Amit ugye nem beszélnek sokan, tehát hogy...
De érti dialektusokat csak beszélnek. Nem úgy igen, beszélnek igen, az igen, igen, igen. Tehát ez olyan, mint a mondjuk úgy, hogy nagyjából a magyar nyelvnek az a foka, amit az iskolában tanulunk.
Tehát ez ilyen tökéletes fok, ami, tehát én sem beszélek tökéletesen, van, hogy ragozásért csúszik, meg van, hogy őzök.
Németül.
És akkor
nyilván... Nem, ott olyan van, hogy jól ragozok, néha.
Azért mondom, igen, hogy
ilyen. Igen, tehát ebben alapvetően az egyébként az egyetemen tanulunk dialektusokat is, nem olyan nagyon során, tehát attól függ ki, milyen kózust vesz föl, de nagyjából belekóstolunk azért, meg nyelvtörténet során.
Stop! És... Ezt már akkor csináltad meg, amikor mi már tanultunk nálad tőled, te már tanítottad bennünket, tehát hogy ezt így a tanítást, meg a doktorátust, vagy akkor kaptad meg a doktorit, vagy ott? Egyik tanévről a másikra lett a doktor a neved előtt. Ez hogy volt?
Tehát a magát a doktori képzést, ami 3 év volt, ha jól emlékszem, azt még a tanítás előtt megcsináltam. De a disszertációt az később írtam meg. Azt uh-huh. már az uh-huh. akkor írtam meg, amikor, uh-huh. amikor uh-huh. tanítottam.
Ez mit jelent, hogy disszertáció? Miből írtad ezt? Hogy néz ki? Ez egy nagy szakdolgozat?
Ez egy jó nagy szakdolgozat. Ez gyakorlatilag az ember keres magának egy témát. Ez jó esetben már a doktori tanulmányok alatt kikristályosodott, és abban elmélyül önálló kutató munkát végez, és ír belőle egy szép, hosszú dolgozatot.
Uh-huh. És ezt utána az egyetem elbírálja? És akkor utána...
Így van. Jön a doktori szigorlat, ahol gyakorlatilag annak a témának a bővebb környezetéből kell felelni, uh-huh. és utána pedig a védés.
Uh-huh. Tehát azonnatom a teljesen
lozat. És mi volt a doktori témán?
Ezek ilyen, mondjuk így, hogy a német kultúrkörből, tehát ugye a német nyelvű, tehát ebben van osztrák is, meg van német is, tehát német nyelvű biográfiai, utazási és történelmi regények. Kortárs. Uh-huh. Kortárs.
Kortárs művek.
Igen, uh-huh. és akkor ki volt hegyezve 3 szerzőre, az egyik Christoph Ranzmeier, nem mondanak szerintem ezek semmit a magyar hallgatóknak, pedig egyébként jó szerzők, érdemes őket elővenni, annál is inkább, mert többnyire a műveik magyarul is megvannak.
Ezt kellettem kérdezni, hogy...
Igen, megvannak. Tehát a Christoph Ranzmeier volt az egyik, a Daniel Kehlmann, az ő neve talán azért lehet ismerős, mert írt egy bestsellert, ez a Világ fölmérése címmel olvasható magyarul, amiből film is készült, és a másik pedig az Ilya Trojanovnak a regénye volt, tehát ez volt a 3 központi regény, és akkor ezeken keresztül, ugye ezek olyan regények, amiben találkozik ez a 3 műfaj, az életrajzi regény, a történelmi regény, és az utazási regény.
Uh-huh. Uh-huh. És akkor most kicsit térjünk vissza rád, hogy volt ez a média, emellett tervben volt az, hogy tanítani, még mindig tervben van az egyetem, vagy megbékéltél a gimnáziummal?
Hát én egyelőre most megvékeltem szerintem a gimnáziummal, tehát ahhoz, hogy elmélyült kutatást folytasson az ember, ahhoz nyugalmas időszakok kellenek az ember életében, és hát ez nem olyan egyszerű, ennek a feltételrendszerét megteremteni.
És akkor végül is honnan jött ez a mindenáron történő oktatási vágy, vagy tehát, hogy ez így jelen volt, és akkor ezt így érezted, hogy egyszer ezt ki kell próbálni, meg kell tapasztalni.
Nem is tudom. Igaziból nem állt tőlem messze a tanári pálya soha, tehát már gimis koromban is én el tudtam volna képzelni magam a katedra másik oldalán is. Alapvetően szerettem az iskolának azt a struktúráját, amit szerintem a diákok többsége nem szeret, ezek a tantárgyaknak a gondolkodásmódját elsajátítani. Tehát én ezt mindig izgalmasnak találtam, még akkor is, hogyha magát a tantárgyat nem feltétlenül szerettem. Tehát mondjuk nem tudom, tehát mondjuk a biológia nem áll hozzám olyan nagyon közel, kénytelen vagyok vele foglalkozni nap mint nap, mert például gyermekeim vannak, akiket olykor gyerekorvoshoz kell vinni, és ez, tehát ugye az ember kénytelen ezzel, meg ugye volt Covid-járvány, kénytelen vele foglalkozni, de különösebben ugye azt szoktam mondani, hogy sokkal jobban szeretem magam szellemi entitásnak elképzelni, mint biológiai létezőnek, de ez van. De attól még a gondolkodását, meg azt, hogy hogyan van ez a tudomány felépítve, az érdekelt. De egyébként az egyetemen volt alkalmam például ilyen általános művelés egyéb tárgyakban, meg részben egyébként a komszaknak ugye elég erős ez a társadalomtudományos vonal, a kulturális antropológia, kultúratudományok és egyéb. Tehát volt alkalmam tudománytörténettel és tudományfilozófiával foglalkozni, ez szerintem nagyon érdekes. Tehát az, hogy mire épül fel a nyugati tudományosság, ugye a bizonyíthatóság, a megismételhetőség, stb. És nyilván ebben nem menjünk olyan nagyon bele, csak hogy az, hogy magát, ezeket a gondolkodásmódokat én szerettem. Szerettem a nyelveket, hogy alapvetően az iskolának ez a része, vagy ez a világ, ami maga, ami egyébként manapság sokat kárhoztatnak, tehát ez a lexikális tudás és a hozzákapcsolódó gondolkodásmódok, ez tőlem soha nem állt messze. Úgyhogy én meg szerettem magyarázni ezt lehet, hogy tapasztalni. Tehát, hogy mindig nagyon szerettem a dolgokat jó alaposan körbe magyarázni, lehet, hogy túl magyarázni. És ma egyébként a különböző pedagógiai módszertanok azok lehet, hogy ebből a szempontból messzebb is állnak tőlem, mert ma már inkább ez a munkáltatás, interakció, meg csináljon valamit együtt a diák a másikkal, és akkor hajrá. Tehát sokkal kevésbé, tehát jobban próbál elfordulni az iskola ettől a frontális oktatás, hogy így hívtuk, ez a régi poroszos történet, hogy van egy előadó, ugye őt hallgatjuk, az egyetemen ez talán sokkal jobban megvan még, és akkor a többiek megjegyzetelnek, de én szerettem is ezt a részét mindig gimiben is, tehát nekem nagyon jó tanáraim voltak, és szerettem őket hallgatni, jó volt a töri tanárom, jó volt az irodalom tanárom, tehát én nem feltétlenül humán beállítottságú voltam már akkor is, bár volt egy időszak, amikor nagyon szerettem a fizikát például, meg a matekot is, de alapvetően ez a vonal tetszett, és
szerintem egyébként így a reál tárgyak, azok klasszikusan azok a tárgyak, hogy oké, hogy valakinek van egy beállítottsága a reál vagy humán, de én úgy gondolom, és lehet, hogy rosszul gondolom, hogy sokkal nagyobb jelentősége van egy száraz fizikánál, egy száraz matematikánál a pedagógusnak a miensége. Arra gondoltam, tehát egy fizika alapvetően tudhat száraz lenni, és hogyha nem tudja a pedagógus, a tanár átadni azt a fajta szakmaszeretetet, nem tudja fölkelteni az érdeklődést, akkor sokkal szenvedősebb lesz, mint egy magyar. Mert a magyar, hogyha nem adja át azt a csít, akkor én nem érzem, de én humanos beállítottságú vagyok, tehát azért mondom, hogy lehet, hogy tévedek, de sokkal könnyebb elveszíteni a fizika esetében egy diákot, mint sem, mit tudom én, egy történelemnél, vagy bármilyen humán tárgynál.
Én ezzel valahol vitatkoznék.
Én nem szeretném.
Az, hogy...
Bocsánat. Meghallgatom, hogy miért
az, hogy szerintem nagyon több faktoros ez a dolog. Egyrészt kell egy jó oktató, egy jó pedagógus, egy jó tanár, aki fölkelti az érdeklődést. Ez az egyik faktor szerintem. Legyen szó bármilyen tájról. Közbeszól az, hogy az adott egyének milyen a beállítottsága, humános, reálos, érdekli-e egyáltalán úgy nagy egészében az a dolog. A harmadik pedig valahol az, hogy maga a tárgyhoz van-e affinitása annak a diáknak.
De mondjad?
Én azért szeretnék veled nem egyet érteni, Gyulám. Mert hogy szerintem egy reálos tárgynál ott sokkal több a kezdeti nehézség. Tehát, hogy ha az első kis képletnél megakadsz, és nincs ott szemben veled az az ember, aki így jó fejem vagy, hogy a te stílusodban át tud rendíteni, ez amúgy mégsem a világ legnehezebb dolga, tehát hogy amúgy ezt lehet könnyedén csinálni. Mondjuk egy történelemnél, ott például idézőjelben a történetek, nem történetek, de hogy így annak a meseisége, az viszont tök jól szerintem át tud vinni az ilyeneken önmagában is.
Meg azért, tehát 12-ben vagy 11-ben, hogyha tanulsz az atombombának a feltalálására, az egy baromi komplex folyamat. Hogyha addig nem voltál ott fejben, így kicsúsztál valahol, akkor az egész így szét fog esni, szét fog mállani, és Nem feltétlen. Nem feltétlen. Az a, tehát nem feltétlen fogsz te valamikor is atombombát gyártani. De most mondok valamit, a nyelvet mindig használni fogod. Az emlékezetedben az, hogy te magyar vagy, annak mindig lesz egy jelentése.
Persze, ebben egyetértek. Én valahol egyrészt az irodalmat tudom így megfogni, hogy a tudom, és én valaki elveszíti, vagy elveszik annál a résznél, hogy mit jelent a hexameter meg a pentameter sor, akkor a verselemzésnél vért fog izzadni. És a többi, és a többi. Tehát ugyanúgy megvan az a faktor, amiről ti beszéltek, hogyha az elején elveszik.
Szerintem sokkal kisebb mennyiség.
Szerintem ezeket úgy érzésből meg tudod mondani. Jó, persze, picit utána nézel, de hogy egyébként úgy ezek el tudnak annyira különni egymástól. Most nem fogod mondjuk a gyorsaságnak a képletét így fejből kitalálni, csak mondjuk azt még pont ki lehet. De hogy valami sokkal komplexebb dolgot, nem biztos, hogy fejben össze tudsz.
Nem mindegy, ez most csak egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen mellékkötés volt, hogy szerintem egy reáltárgynál sokkal fontosabb a pedagógus személye, vagy a pedagógus hozzáállása, mint egy humántárgy. Nem mondom ezt úgy, hogy humántárgyat is lehet 101 millió módon tanítani. Tehát, hogy én nekem volt lehetőségem olyan tanárnál is tanulni, aki abba hitt, hogy repetíció, ezt már studiórum, hogy minél többször ugyanazt az anyagot megtanítja, viszont abban nem volt nekem logika, meg volt olyan, aki úgy megyarázta például a világháborút, hogy egyik oda, másik oda, és akkor bam-bam, így egymás után történtek a dolgok, hogy az egyik oldalon történt ez, ezért a másik oldalon ez történt, és akkor így logikusan fölépített bennünk egy képet, hogy a világháború amúgy ilyen stratégiai mozdulatoknak a mozgása volt, és hogy mit, hogy merre, meddig terjeszkedett valaki, akkor a másik oldalon
ellentámadás. Ez megint arról szól, amit te is mondtál, hogy a gondolkodásmódnak az átadása, tehát a háborúnak a felépítése, ez nyilván mindig egy stratégiai mozgássorozat, hogy valaki csinál valamit, arra reagálnak, akkor arra reagálnak, vagy ő csinál valamit, és arra reagálnak. Tehát az mindig egy stratégia, az egy gondolkodásmód.
És miért vesztett el a fizika meg a matematika? Miért szakaszosan szeretted?
Hát itt most veled fogok egyetérteni azért, mert elment az a tanár, aki tanította. Tehát így van. Tehát, hogy akkor igen. Tehát ez így. Meg az, hogy miért van az, hogy könnyebben befogadják az irodalmat, vagy a magyart, vagy a történelmet. Talán azért, mert ezek inkább ilyen narratíva központú tárgyak, míg a reál tárgyak azok egy exakt rendszert próbálnak rávetíteni a világra, ami persze egy nem létező rendszer valójában. Tehát, hogyha kimész akkor a falat, nem fogsz fizikát találni, ugye ez teljesen világos. Ugye, hanem ezek egy elméleti modellek, ugye, amikkel megpróbáljuk a valóságot levetíteni, ugye? És az vagy működik, vagy nem. Ugye, olyat is látunk, hogy nem működik, de tehát azt szokták mondani, hogy ami mozog, az a biológia, aminek szaga van, az a kémia, és ami meg nem működik, az a fizika.
Van ilyen is, igen.
Tehát, hogy lehet, hogy ez a... Igen, tehát mondom, ez egy rövidebb időszakot, és valóban az én tanárnőm is úgy tudta akkor magyarázni, hogy nagyon megtetszett az exakt gondolkodásmód, ahogy a matematikát, fizikát tanította. De alapvetően én humán beállítottság voltam, tehát kezdettől fogva is, és...
Mondjad.
Tamás említett, ugye beszéltél erről, hogy a történelmet fel tudta építeni úgy a tanár, hogy ilyen csatározás jelleggel mondjuk a második világháborút. Mennyire van tere egy tanárnak így saját módot kialakítani, hogy milyen eszközei tudnak lenni? Mondjuk egy német tanításban, én nem voltam egy jó német tanuló, ezt...
Sosem késő.
Egyébként az utóbbi pár hónapban elkezdtem minimálisan foglalkozni vele. De csak azért, mert nagyon vicces németül ordibálni, és imádom.
Van tere a tanárnak nyilván német tanításban, és hát nyilván van egy kerettanterv, meg van egy NAT, meg ugye, tehát, hogy vannak ilyen alapdokument, meg van érettségi kimeneti követelmények, és hát nyilván ezeket meg kell tanítani, de hogy hogyan, ugye, tehát ezt a hogyant lehet variálni.
Mert mondjuk Miskolcsok voltak azért eszközei erre, szerintem elég sokat, tehát, hogy ilyen videó jelleggel, akkor a tesztek is egész, tehát online voltak, és azok is szerintem tök jók voltak. Bár ugye ezek én nem vagyok mérce ezekben, tehát hogy...
Szódolgozatokat online írtuk, tehát szerintem ez tökre előre mutat. Én ezt mondtam annól, amikor a Covid-ben volt, hogy szerintem a Covid-ból lehetne nagyon pozitívan kijönni utólag. Tehát így rendszer szinten.
Én alapvetően azt gondolom, hogy az, ami itt a digitális oktatásra rárakódott egy ilyen negatív morgás, vagy nem tudom, így utólag, az majd előbb vagy utóbb el fog csitulni, mert nem akarok így jóslásokba bemenni, mert nem is az a dolgunk. Meg. De szerintem azért valahol a jövőnek az egyik karakteres oktatási formája az biztosan az online. De hát ez már most is így van. Tehát egyetemen, vagy a hibrid. Tehát az egyetem, nagyon sok olyan egyetem van már, ami abszolút online adja le az anyagokat, tehát digitális oktatás zajlik, tudunk olyan amerikai egyetemeket, amik már egész képzéseket zongoráznak le, tehát akár Európából szerezhetsz, ha nem is feltétlenül amerikai diplomát, de valami oklevélszerűséget egy-egy adott dologról. Tehát itt inkább az, hogy az a korosztály, akire a Covid rámérte, úgymond ezt a próbát, az a korosztály nem volt még felkészülve erre. De tehát nem magával a digitális oktatási formával van a gond, hanem a befogadóval, tehát ennek olyan befogadó kell, aki tud és akar tanulni.
Meg az idő. Tehát, hogy egyik pillanatra a másikra bele volt szorítva mindenki ebbe, tehát nem az volt, hogy ez ki tudott fejlődni, ellenben volt rá két év, hogy ez kifejlődjön, és nekem személyes tapasztalatom az egyetemmel kapcsolatban, hogy amikor az egyetemre bekerül az ember, a full online-nak nem látom az értelmét, azért nem látom az értelmét, mert az orvosnak be kell menni, látnia kell a beteget, és szakmai gyakorlatot kell szereznie. Nyilván, tehát ezt a gyakorlatot nem lehet kiölni, annak jelen kell lennie, kész. De az elméleti órák. Én értem, hogy a pedagógus nagyon sokat sérül, hogy nem látja a gyerekeknek az értelmes arcát. Ez nagyon jó. De amikor az egyetemen, benne az
egyetemista...
Ezt én nem mondtam. De hogy hogy hívják, hogy a diák el tudna menni dolgozni. Tudna saját magának pénzt keresni, albérletre félrerakni anyám. Tehát megkezdhetné kicsit az életét, és lehet, hogy nem feltétlen kell a diák munkákba menni, lehet gyakornoki helyen is dolgozni tevőlegesen, de ha az 5-ből 4 napot pont napközben vannak órái, akkor ott lesz, és nem tud mellette akár szakmailag, akár pénzkeresetileg fejlődni. Ellenben az online oktatásban, ha ő azt mondja, hogy ő, mit tudom én, 8-tól 4-ig dolgozik, 5-től 8-ig megnézi az óráit, vagy éjfélig, tök mindegy, mert az egyetemistáktól nem áll messzire az, hogy éjfélig hajnali 2-ig tanulunk,
ez van is
akkor megnézi ott az óráit, és cserébe van pénze, tudhat magáról gondoskodni, sokkal nagyobb a felelősség, sokkal többet tudhat az életnek a gyakorlati oldaláról tanulni, meg jobban megtanulhatja beosztani saját magának az idejét.
Én ezt úgy szeretnék veled vitatkozni erről, mármint, hogy szerintem az egyetemnek egyáltalán, tehát az egyetem szempontjából tök mindegy, te most dolgozol mellette, vagy nem. Gimnáziumban is a vége felem úgy dolgozol, ahogy jól esik, de nem ez a feladatod, az a lényeg, hogy egy oktatást le tudjon neked adni. És
de ha az egyetem, tehát ezen mondom, hogy az elméleti képzést, ha le tudná adni.
Értem, a végeredménye lesz más. Más lesz egy hallgató értéke, aki... Tehát mondjuk, ezt hogy képzeled el? Mondjuk az éhákat, meg a vizsgákat de személyesen
beszélni. Csináld meg személyesen. Tehát aminek úgy...
Ja, értem.
Én nem feltétlen mondanám azt, hogy akkor hogy hívják, hogy full online legyen, hanem a számonkérés az személyes legyen, hogy ne lehessen kipuskázni, ne lehessen csalni. Sőt, én mit tudom, hogy 3 leadott óra után megcsinálnék egy jelenléti konzultációs alkalmat, amikor be lehet menni, és akkor élőbe lehetne kérdezni. De én most csak így dobálom a dolgokat.
Nálunk ez félig működik, tehát hogy nekem a gyakorlataimnak a 90% az úgy működik, hogy az online időszakban, vagy azután még egy kicsivel létrejöttek videós tartalmak, ezt meg ezt így kell csinálni, itt az anyag, és egyébként az óra időpontjában ebben a teremben ott lesz az előadó, vagy a gyakorlatvezető, akkor tudsz tőle kérdezni, meg ha szeretnéd, le is adja neked az anyagot, de hogy úgy egyébként meg nincs meg az a kényszer, hogy most úristen, nekem be kell mennem, úgyhogy mondjuk vásárhelyről be... Mondjuk egy egyetemnél ez például tud probléma lenni, hogy nem mindenki jár kollégiumba, vásárhelyről átérni, mondjuk az aradi térre, az nekem olyan 50-55 perc, tehát hogy annyival több időbe telik, mondjuk reggel 8-as órára beérni, az azért már kicsit necces tud lenni.
Hát az 6-57 óra elejé indulás. De
nekem egyébként volt is egy olyan órám, amiről te beszélsz, konkrétan a tanárnő nem tudott bent lenni, mert mindegy gyerekkel volt otthon, és kapott engedélyt rá, hogy mégis tartson órát, idézőjelbe. Megvoltak a fölvett anyagok, ő azt kiadta, hogy itt vannak az órák, tessék meghallgatni, ekkor meg ekkor lesz ZH, ebből meg ebből az anyagrészből. Pont. ZH-ra ott volt mindenki, aki meghallgatta, az le tudott vizsgázni, meg tudta csinálni az ZH-t, aki nem, az meg lelke rajta. És akkor itt a sztori vissza, hogy 8 és hajnal 2 között, kétszeres gyorsításban végighallgattam az összes anyagot, másnap ötösre le tudtam ziházni.
De
meg lehet csinálni.
Azért mondom,
egyébként hogy... a full online oktatás, mert én végig szenvedtem a hibrid oktatást, és utána a full online-t, én a full online-ba égtem ki, és azután volt a passzívom.
Nem, tehát én értem azt, hogy az egyetemnek szociális életet kell generálnia. Tehát azért mondom, hogy nem vagyok híve a teljesen online-nak, hogy otthon mindenki a szobába intézze el a...
De az a hibrid, az amiről te beszélsz, az tud működni.
De szerintem ez egy működőképes rendszer.
Főleg a természettudományos rendszer.
Tehát nálunk például teljes mértékben működik.
De ezt meg lehetne, tehát oké, egy informatikán, most hülyén hangzik, nevetnék, hogyha nem ott kezdenék el. Tehát, hogy de nálunk kommunikáció miért nem lehet megcsinálni? Kommunikáción. Tehát, hogy és most kicsit bírálom a saját egyetememet, mert szerintem sokkal okosabban meg lehetne csinálni, és értem, hogy a pedagógusnak kevesebb lesz a súlya, valahol igen, mert konzervanyagokkal dolgozik, ezt is meg tudom érteni. De egyébként nem biztos, mert le lehet adni élőben az órát, csak úgy, hogy mondjuk fölveszi, és akkor föltötti a fölvett anyagot.
Hát például tehát... nekünk tartott menedzsment órát a Majkó Zoli, ő úgy csinálja, tele van a TIK nagy előadó, vagy a kongresszusi, bocsánat, fel utolsó sorból ott van a kamera, megy élőben, nem vagyok abban biztos, bocsánat, felvétel, ez biztosan készül róla, kint van aznap co-space-en, és akkor...
Meg és lehet az nézni, és akkor nézi meg a hallgató, amikor ő szeretné, gyanítom. Tehát, hogy én ebbe látnám a csíjt, és most úgy tűnik, hogy az online után mindenki dühösen azt mondta, hogy... akkor nem lesz online, és akkor minden vissza jelenlétibe, és megálltunk a fejlődésbe. Pedig szerintem, úgy, ahogy a például az orvoslás itthon, azzal, hogy most már felhő alapú a receptrendszer, ez egy előre haladó dolog volt, hogy most már csak felhívom az orvost, és nem az, hogy bemegyek, állok 40 percet, mert nem tud haladni, és akkor ideadja nekem a receptet, hanem hívom a telefon, 5 perc, az kész a receptem. Tehát... érdekes, ők megoldották, csak nem látom itt a progresszív előrefele haladást. De mindegy, ez az én személyes sérelmem.
Nem tudom, sokan valóban ezt a személyes kontaktust azért igénylik oktató részről is, meg nem tudom milyen a... tehát én már elég rég voltam egyetemista, tehát nem tudom, hogy milyen kicsit azt érzem a mostani fiatalok, hogy szeretnék így túl lenni ezen az egészen. Most, hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy ki lesz a felkészültebb szakember, az, aki reggel 8-tól 4-ig valami egészen más csinál, pizzafutárkodik, vagy nem tudom, valami, hazamegy, amikor már baromira sok kedve van még tanulni, meg órákat hallgatni idézőjelbe, és akkor csak így berakja ezeket a kollokviumanyagokat, nem tudom. Tehát az nem tudom. Még akkor is, hogyha ez elmélet. Nem tudom. Nem, én inkább arra gondolok itt digitális oktatásban, amit minden ember csinál is, hogyha nem tudom kicserélni a kocsimnak a visszapillantó tükrét, akkor megkeresem a YouTube-on, hogy kell kicserélni. És akkor ugye, tehát ez a do it yourself-nek egy ilyen nagyon érdekes új módja, hogy gyakorlatilag szinte mindent is meg lehet találni, gyakorlati kérdéseket is, így.
Igen. Hát már gyakorlatilag, és azok a legjobb videók, amiket indiaiak csinálnak, ez hint. Tehát meg lehet figyelni, hogy minden ilyen lifehacket
is csinálnak. Welcome to my channel. We are going to do decimal.
Na, viszont szerintem egy nagyon fontos része a gimnázium munkásságodnak az, hogy elindítottad az úgynevezett média szakkört, ami immáron sokadik éve egyre növekvő létszámmal tudhat működni. Én egyike voltam azoknak, akik itten kirobbantották ezt az egészet.
Mi voltunk a forradalmiak, így van. Alapítótag.
És egyébként én a mai napig szeretek oda visszamenni, beszélgetünk ott a tagokkal, stb. Meg látom a munkásságot, húgom is benne van ebbe egyébként. És hogy valahol, ugye nem csak németet tanítasz, hanem médiát is. Igen. És a... médiát, azt egy ilyen magasabb szinten tudod tanítani ebben az iskolában. Ez ilyen személyes küldetésednek érzed, vagy élvezed csinálni?
Nem tudom, hogy magasabb szinten tanítom-e. Szerintem a diákok...
szerintem a szakkörre rész...
A szakkörre, tehát hogy nem ja. Csak így...
hogy sikert, azt sem tudom, hogy mennyire számít magas szintnek.
Olyan szint, de... úgy gondoltam, hogy külön órában ilyen fakultatív jelleggel, hogy akit érdekel, az mehet, mindenki előtt nyitva az ajtó, és hogy ez ilyen szerelem projekt.
Persze, tulajdonképpen nyilván az meg a ként is indult. Ugye én úgy lettem média tanár egyébként, csak egy fél gondolat, mert ugye elmondtam az elején, hogy a kommunikáció szak nem tanárképes szak volt, de lehetett csinálni rá egy ilyen gyorsított egy év mestert, mivel ugye a tantárgyak megvoltak, ugye komszakon, csak kellett rá egy pedagógia, meg ugye néhány kiegészítő tárgy, és akkor ezt egy ilyen levelezős történetben megcsináltam, és úgy vettem át a Gál Györgyinének, Isten nyugosztalja a helyét. Folytattam, miután ő nyugdíjas lett, és hát ez a szakkör dolog az onnan ered tulajdonképpen, hogy hát egyrészt neki is voltak fotósai, akik rendszeresen jártak pályázatokra szép eredménnyel. Másrészt meg én Egerbe jártam egyébként a médiatanárit úgymond elvégezni, és ott nagyon, nagyon jók voltak ezek a forgatások. Tehát ott is nekünk is kellett forgatni, ugye megtanították úgy nagyjából, hogy hogyan kell. Nem is annyira a technikáját, hanem inkább a koncepciót, tehát hogy mi az, amire figyeljünk, kompozíció, tehát nem arról volt szó, hogy most leültél, és akkor ez a gomb, ezt csinálja, az meg az, mert ugye mindig az volt a mondás, hogy arra majd rájössz, hogy majd megtanulod máshol. Ugye nyilván a képzés keretében fontosabb dolgokra fókuszáltunk, és ott tapasztaltam meg azt, ami egy ilyen nagyon jó élmény volt, hogy nagyon jó dolog filmet csinálni. És nem kell nagy dolgokra gondolni, tehát azok a filmek, amiket mi csinálunk, azok abszolút iskolás projektek minden szempontból, tehát technológiai kivitelezettségük is, nyilván megvan a magunk eszköz általi behatároltsága is, de alapvetően jó dolog és közösségszervező dolog ilyeneket csinálni, nem csak azért, mert jó hangulatban telnek ezek, amikor már ötödjére vesszük fel ugyanazt a jelenetet, és már mindenki röhög, hanem azért is, hogy nagyon sokat fejlődünk általa, szerintem. Egyrészt, ugye ez mindig egy terv, egy komoly tervezés, ezt a diákok nem szokták nem elhinni, amikor azt mondom, hogy filmezni először fejben kell tudni. Ugye ezt a szakkörösök is mindig utána, most ugye a friss generáció is elkövette élet első filmjét, és ők voltak az elsők, akiknek nem voltam ott az élet első filmje, mert máshol kellett lennem. És egyedül vették fel az első filmüket, egyébként ahhoz képest egyáltalán nem lett rossz a történet, de ők is mondták, hogy igen, mennyivel többet kellett volna tervezni, ugye, és ez az a rész, amit mindig szeret az ember kihagyni, de rájön, hogy az 5 perces filmet 2 napig fogja forgatni, hogyha nincs ez rendesen megcsinálva. Egyébként egy 3 perces filmet is lehet 3 napig forgatni, vagy még több ideig. Úgyhogy ezek mindig nagyon jó közösségi alkalmak is. Filmezéshez fogható élmény, kevés van a világon.
Ezzel abszolút egyet tudok érteni, hogy a diplomamunkámat is ugye meg kellett csinálni, ez egy 25 perces film volt. Pedig ez interjúból állt, és az interjúk is, tehát mondjuk azt, hogy azokra épült elég masszívan, és ha erre nekem még sztorit kéne írjak, meg hogy mit látok a képen, meg a szereplőket, meg a szöveget megírni, ha ezt tervezés nélkül normális nagy filmet rendezni, nem nagyon lehet ezt most. És egyébként már ezek a YouTube videókat is szerintem előre meg kell írni, el kell gondolni, hogy mit kell. Persze. Tehát brutális ez a fajta kreativitás, meg fejben valósakkozás, ami egy-egy ilyen műhöz kell, mert nem lehet kihagyni.
Igen, és ezért is érdekes azokat a lenéző hangokat hallani, hogy szokták mondani, hogy a média az csak valami limonádé dolog, meg annak itt már az én időmben is büfészaknak hívták. Egyébként azért volt nagyon érdekes, mert borzasztóan magas volt mindig a bejutási határ. Tehát eleve akik oda mentek, azért annyira nem lettek rosszak, ugye? Tehát akik már olyan magas pontszámmal érkeztek. És tehát úgy mindig a média akkor kerül elő, amikor ja, kéne egy jó fotó. Erről az esemény, ugye fölveszik, persze, hogy fölveszik, ugye, tehát, hogy ilyenkor mutatja meg, de két lába van ennek a dolognak, az egyik része csak a krónikási szerep, a dokumentálási szerep, hogy igen, arról az eseményről van fotónk, igen, van róla videó. Másik rész, amikor alkotunk, ugye, amikor kreatívan csinálunk, ez lehet fotópályázat, videópályázat, vagy bármi egyéb, amihez kapcsolódik. Ami pedig a média órákat illeti, amikből nincsen sok, de a jövőben még kevesebb lesz.
Erről még én tudok reflektálni, engem tanítottál.
Mindenkit tanítottam itt, igen.
Mert nektek is
hát
volt.
Hát minket duplán is, németen is.
Igen, nekem csak médiát tanítottál. És nagyon érdekes élmény volt az, hogy akkor, amikor a média órákat végigültük, figyeltünk vagy nem figyeltünk, hallgattunk téged, akkor az nem értékeltük. Nem értékeltük olyan szinten, mint amennyire kellett volna. És az az érdekes, hogy én ezt személy szerint
az azt követő, nem is tudom, 10-11-ben volt média óránk, ha jól emlékszem.
Nem. Szerintem 9-11-12, igen.
Igen. Igen. 9-11-12. Igen. És tanultunk a hírértékről, az nagyon megmaradt, és utólag kezdtem el értékelni azt, amit akkor ott tanultam, és rájönni arra, hogy igen, ennek ott van az értéke, ott volt az, amit akkor jó lett volna, ha fölérek ésszel, és nem tudom, hogy én voltam éretlen a tananyaghoz, vagy a tananyag jött túl korán. Ez már egy olyan kérdés, amit valahol az oktatási rendszer
hogy az kérdése. Ugye ezek ilyen kicsit magasabb elméleti gondok, hogy csak a hírértékről, ha már beszélünk, ezt mondjuk 9, nem, ezt a legeleje körülbelül a tananyagnak.
Nagyjából.
Is, már kicsit. Is.
Tehát ugyanúgy a 9-ben van az alapozás, és a 11-12 az annak az alapozásnak a továbbvitele. Uh-huh. Tehát a hírérték az 11-ben is elő fog még egyszer jönni, csak ott már hírelemzés van, 9-ben meg a hírértéknek a fogalma. Tehát,
igen, igen, szerintem ott kicsit korán van még ilyen szempontból, hogy ott igazából nem igazán tudod felmérni magadban, hogy egyáltalán mi az, aminek hírértéke van. Ez ugyanaz, mint a tanulásnál. Mi az, ami csak expózol azt, hogy mondják, mondjuk, bocsánat.
Fejez, vagy...
Hát csak nem. Így bemutatja neked azt a tudást, amire lehetőséged van, az ugye még nem tanulás, de sokszor azt gondolod, amikor megnézed mondjuk egy perces videót, hogy hogyan kell, nem tudom, fotózni, vagy mit tudom én, azt érzed, hogy egy csomó mindent megtanultál, pedig csak kinyitotta a látásodat, hogy egyébként mik vannak még.
Én valahol kicsit ott tudnám trendibbé tenni ezt az egész médiaoktatást, és szerintem kulcsfontosságú kérdés lehet majd a jövőben. Hogy ezeket a kapuóra elméleteket, meg a szűrőbuborékokat, meg a közösségi média használatot, azt ugyanúgy bele kell húzni, ahogy hívják, magába ebbe a médiába, mert szerves része, és nem árt, hogyha az ember ezt tudatosan használja. Azt, hogy ezt hogyan lehet, azt nem tudom, de én ebben látom a mai médiaoktatásnak a hiányát egy egyetemmel a hátam mögött már. A
közösségi média az benne van.
Közösségi média már benne van?
Benne.
Mi is beszéltünk róla?
Én ugye emlékszem, hogy igen.
Én nem emlékszek rá.
Úgy hívtuk az anyag címét, hogy Web 2.0. Igen. Mert hogy az a közösségi média...
De lehet 3.0-ról beszélni egyébként.
Szemantikus webnek hívják, de igen. Tehát ez a mesters. Ugye az, ami ahova... No, tehát az első dolog az, hogy nagyon értékes ez a visszajelzésetek, hogy igen, tehát lehet, hogy fiatalok. Lehet, hogy fiatalok a diákok először ahhoz, amikor ezt meghallják, de ez lehet, hogy az én hibám, hogy miért nem szedtem le jobban a ti szintetekre, mármint egy 11-es szintjére. Tehát, hogy lehet, hogy én ütöttem meg nagyon magasan.
A 11-esek volt, vagy a 9-esek
Hát a 9-esek, vagy akkor a 9-esnek a szintjére miért nem szedtem le jobban. De most ezt próbálják orvosolni, és most már nem lesz 9-ben, és nem lesz 11-ben sem, csak 12-ben.
Na hát ez nagyon jó.
Hát... Ez tehát olyan, hogy ezt úgy olvasolták, hogy a raktapaszt így gyorsan letépték.
Tehát ugye az a helyzet, hogy tehát valóban az érettség az 12-re megérkezik, csak jön az érettségi is, ami biztosítja azt, hogy mindenki a háta közepére fog kívánni.
Az a táj lesz, ahol meg lehet tenni a Cheetos chipset a Nest.
Szumma-szummárum, a lényeg az alapvetően, hogy ez egy azért nagyon érdekes tárgy, és egy nagyon jó tárgy. Ugye az a konkrét neve, és erre is hosszan lehetne beszélni, hogy jó-e, hogy egy tantárgynak ilyen hosszú és bonyolult neve van, hogy mozgókép kultúra és média ismeret.
Ez a teljes neve,
és ez két dolgot, két ágat próbál magába olvasztani. Az egyik művészet, ez a mozgókép kultúra, amiben egyébként benne van a fotó is, tehát nem csak az, tehát film, fotó, annak a teljes kultúr és művészet történetével együtt. Ez szokott nálam egyébként az első fél év lenni, tehát ezt notóriusan az első fél évben szoktam lenyomni. Nagyjából az Oscar átadóval szokott zárulni ez a történet, ugye egy kronológiailag. És a másik pedig a média ismeret, ami pedig társadalomtudomány. Tehát az egyik az média, az egyik az művészet, a másik társadalomtudomány. Eleve nem sok olyan diák van, akinek mind a kettőhöz van affinitása. A társadalomtudomány részében pedig az, ami... Nagyon jó lenne, hogyha megértenének a diákok, és amit nagyon próbálok átadni nekik, hogy a médiának a története az egyrészt mindenkit testközelből érint, azért, mert azok az eszközök, amikkel nap mint a találkozunk, ezek médiumok, a mediális világunkhoz tartozó eszközök, amik egyre gyorsabban jelennek meg. Ugye, tehát erről szól a média történet, hogy egyre hamarabb jönnek mediális robbanások, hogy a különböző médiumok és a társadalom azok egymással kölcsönhatásban vannak. A mi gondolkodásunkat az meghatározza, hogy mi már nem palatáblára írunk, hanem okostelefonra. Igen. És ez nagyon sokan nem is, és ugye a probléma az az, hogy ezeknek az új eszközöknek a kitalálása és a civil lakosság körében való elterjesztését sokszor olyanok végzik, akiknek fogalma sincs erről az egészről, akik nyilvánvalóan csak profitot akarnak ebből az egészből, és nem teszik fel azt a kérdést, hogy ennek ad abszurdum, és akkor most nézzük a média pessimista oldalát, ad abszurdum milyen hatása lesz a gyerekre, a tinire, a nem tudom, aki ki tudja, mit fotózott le, videózott le, hova tette föl, miért oda tette, tudta, hogy jelszóval le kell védeni, nem védte le jelszóval, ki milyen adatlopást hajt rajta vége. Stb. Én ebben az irányba érzem egyébként ennek az hamarosan egy évre szűkülő, majd ugye az újnatta egy évre szűkülő médiaoktatásnak a célját, hogy az elsősorban mindenek előtt kiberbiztonság, mert ez fogta, amik informatika vagy digitális kultúra, vagy milyen órán talán kevésbé, vagy nem ekkora hangsúlyjal tudnak előkerülni. A másik pedig, ami egy nagyon érdekes és új jelenség, az pedig a mesterséges intelligencia, ami most nagyon-nagyon messzire vezetne, ha ebbe bele akarnánk ugrani. De a mesterséges intelligencia az tulajdonképpen egy szuper médium, hogyha ebből a szempontból nézzük. Az az eddig felhalmozott tudás és nyelvi modellek, adatbázisok, ugye, amikből felépítették, és közted egy médium. Ugye? És hogy ennek milyen hatásai, milyen következményei lesznek. Ugye ez egy nagyon manapság, vagy most még éppen nehezen megválaszolható kérdés, mert ez zajlik. Ez arról foci meccsről nem mondjunk véleményt, ugye? Tehát várjuk meg a véget. Tehát zajlik ez az egész történet, nagyon sok a szkeptikusok, nagyon sok a félelem, ami megint csak normális, ugye ezt is a médium elmélet tanítja, hogy egy új médiumnak a megjelenése az mindig egyfajta kultúrpesszimizmussal, félelemmel jár, ugye? Amikor kitalálták a fotográfiát, akkor valaki a Francia Tudományos Akadémiába fölkiáltott, hogy meghalt a festészet. Ugye, és itt, tehát ugye nem ez szokott hagyományosan történni, az szokott történni, hogy a régi médiumok azért megmaradnak, csak más szerepbe helyeződnek el.
Újra modellizálódik az egész, tehát gyakorlatilag létrejön az új médium, és a többi, az új médium eljövetele, az gyakorlatilag magával fogja azt is hozni, hogy a többinek újra kell definiálni.
De ugyanez a folyamat rengetegféle társadalmunkat meghatározó ágon megjelenik. Gondoljunk például az agráriumra. Egészen a traktor megjelenéséig mindent kézzel vagy állattal csináltunk. Megjelent a traktor, a földművesek azt mondták, hogy kész, oké, nem lesz munkánk. Nem igaz, hogy nem lett munkájuk, átrendeződött az egész, igen, ahogy te is mondtad, újra modellizálódott.
Igen. És egy olyan világba fognak a mostani diákok belenőni, amiben már mi is ugye benne vagyunk, egy folyamatos változás és alkalmazkodás, nem csak a szakmák terén, főleg ugye az IT területen folyamatosan változik, most éppen a mesterséges intelligencia kapcsán ez a prompt engineering, vagy mi a csoda van, ugye, ami pontosan hogyan teszed fel a kérdést, mert az sem mindegy, jól kérdezni is tudni kell. Ugye, tehát egy folyamatosan változó világban nőnek bele a diákok, ahol olyan technológiai eszközökkel kell majd bánniuk, amik tegnap még nem voltak, de ma már vannak. Olyan szakmai kihívások. Igen, és olyan szakmai kihívásokat kell végrehajtaniuk, amik tegnap még nem is léteztek. Sőt, lehet, hogy a szakma se létezett még tegnap. Egy olyan térben kell folyamatosan tanulniuk, ugye, ami már nem az iskola, amikor megmondták, hogy 42. oldaton, 49. oldaton, és nem csak ezt nem fogják megmondani, meg hogy mikorra, meg hogyan, hanem azt sem fogják megmondani, hogy hogyan tedd meg ezt.
Ugye a médiában van az alaptétel, hogy what's not spread is dead, tehát ami nem terjed, az halott, ez gyakorlatilag kivetíthető egy kicsi alakítással, hogy aki nem tud folyamatfejlődni, aki lemarad, az kimarad, gyakorlatilag. Tehát olyan szinten fel kell venni ezt a fajta lépést és folyamattanulást, hogy nem teheti meg a gyerek, hogy nem veszi föl ezt az iramot. Hát édesanyám ugye tanítónő, és ő mondta, hogy a legtöbb gyerek most már úgy jön föl, hogy tud olvasni. Nem feltétlen értően tud olvasni, hanem tud olvasni. És ez azért érdekes, mert ugye relatív korán találkozik az érintő kijelzővel, hamarabb látja azt a feliratot, hogy loading, mint az, hogy betöltés. Tehát, és már minimális angol tudás, mert kell, ki kell fejleszteni azt a skillt, amivel tudja a játékot játszani. Tehát erre szükség van, és hogy megint ott vagyunk, hogy könnyen lehet, hogy egy pár év múlva nem feltétlen csak az olvasás megtanítása, hanem az értő olvasásnak a megtanítása lesz az első osztályban cél.
Hát ez már most is cél.
De nem már, mint hogy elsődleges cél. Tehát mert eddig ugye az, hogy tanítsunk olvasni. Utána szépen lassan hogyan válik ez folyamatosabbá, meg értőbbé. De most már gyakorlatilag még nem mondható el ez így ilyen nagyon bátran, de nagyon megnőtt azoknak a száma, így a közvetlen környezeti visszajelzésekből, akik már úgy immel-ámmal olvasgatnak. Uh-huh. És ez helyzeteket vetít elő, változást vetít elő az én olvasatomban. Persze lehet, hogy az én olvasatom nem tükrözi a valóságot, tehát én nem ezt mondom. Azt mondom, hogy ez egy érdekes helyzet.
Ha szabad, akkor még egy reflektálást adnék a média órával kapcsolatban. ami a mozgókép kultúrának a bemutatásával kapcsolatos, Tar Béla munkásságát te előszeretettel szoktad előhozni az óráidon.
Nem előszeretettel, de előszeretettel,
de előszoktad adni, igen. Egyáltalán nem tartottuk, vagy én nem tartottam érdekesnek. Nyilván ez azért is, mert én teljesen más mozgóképpen nőttem fel. Nekem a filmet a Jurassic Park jelenti, a Star Wars, és a többi, és a többi, és a többi. És plusz én, meg az előttem lévő pár generáció már az, aki a Marvel filmeken fog fölnőni, meg azon nőtt fel.
Nem a Monty Pythonon.
Nem a Monty Pythonon és társain, igen. Viszont nemrégiben volt egy nagyon-nagyon-nagyon jó interjúja a Partizánnak Tar Bélával. És meghallgattam azt az interjút, és azt mondtam, hogy jó, ide nekem az összes Tar Béla filmet, és meg akarom érteni ezt az embert.
Igen, igen, ez megint egy olyan dolog, hogy hát ugye heti egy óra, ugye, tehát a média. És ami a Tar Bélát illeti, tehát az lenne a cél mozgóképen, hogy megmutassuk nem a filmet, hanem az, hogy mi minden lehet a film. És a film az többek között lehet művészfilm, és lehet olyan mélységeket megjáró művészfilm is, mint amilyen Tarnak az alkotása, vagy Tar Bélának az alkotásai. Egyébként nagyon sokféle, tehát művészfilmeken belül is nagyon sok. Vannak a könnyebben fogyasztható, a kevésbé könnyen fogyasztható, a mondjuk így, hogy durvább asszociációkkal és kevésbé durvább szimbólumrendszerrel dolgozó művészfilmek. Tehát ilyenkor az lenne a cél, hogy ebből a diák kapjon egy palettát, hogy van műfajfilm is, van művészfilm is, melyik mit tud körülbelül. Van a kísérlet, ugye amikor filmtörténet, ezt is nagyon sokan nem értik, vagy kárhoztatják, miért kell a francia avantgárd művészfilmekbe belenézni, amikor mit tudom én, ott ugrálnak, meg bohóckodnak, és ugye megkérdezzük, hogy úristen, volt valaki, aki erre pénzt adott, hogy ilyen filmet. Ugye az a filmnek egy kísérleti időszaka volt, 1920-as évek, ugye amikor még kereste a helyét ez a nagyon fiatal művésziák, hogy mi mindent lehet ebből jól csinálni. Jól emlékszem,
hogy akkor volt még az a mondat, hogy a film csak egy kóborhóbort, és hogy el fog múlni. Vagy az még
az
vagy
korábban. Szerintem még korábbi, igen.
De ilyen értelemben a filmnek, és a filmezés történetében, meg a televízió történetében szerintem Leni Riefenstahlról kétségkívül nagyon sokat lehetne beszélni. Tehát
hogy kiről?
Leni Riefenstahl. Hitlernek volt ő a propaganda filmese. Egyébként nem bizonyítottam propaganda filmes, mert nem azok a filmek, amik miatt ő elő lett véve, azokra nem tudták egyértelműen rábizonyítani azt, hogy ő propaganda filmes. De a berlini olimpiát, az olimpia 1-2-t, ezek 3 órás filmek egyébként, úgy videózta le, olyan technikát használt, nyilván a náci Németország által hihetetlen mennyiséggel megpénzelt nő, hogy nő, az 1930-as évekről beszélünk, hogy azokat a technológiákat a mai napig használják. Sínen a kamerát, ő rakott először a kamerát sínre. És a futókat, azokat gyakorlatilag a sínről egy az egybe tudta követni. Víz alatti kamerát is használt egyébként. Tehát olyan technológiát tudott már bemutatni 1936-ban a berlini olimpián, hogy az egész világ így elmúlt, hogy wow, ez micsoda. Az már más kérdés, hogy egyébként tényleg propaganda filmes, meg a náci Németország hatalomra jutásában való segítkezése miatt ő el lett tiltva a filmezéstől jó ideig.
Muszáj megkérdeznem, itt ül velem szemben két médiás és kommunikációval foglalkozó ember. Mi választja el, honnan indul a média, és mi választja el a propagandától? mi az a választópont, ahonnan azt tudjuk mondani, hogy ez még média, az már propaganda.
Én nekem erre egyik egyetemi tanáromnak a kedvenc idézete a válaszom. A hír szent, a vélemény szabad. A hír, mint önön saját magát nézve, egy nagyon nyers dolog, de azért nyers, és azért nem tartalmaz, hogy hívják ott, érzelmeket, hogy ne tudjon befolyásolni. Na most, amint minőségjelzőket, amint mellékneveket találunk egy-egy ilyen hírben, ami a mienségét befolyásolja magának a hírnek, onnantól kezdve nem a nagybetűs hírről beszélünk szerintem, és onnantól kezdve befolyásolás alatt áll. Itt valójában a kérdésed egyébként az újságírói objektivitásról beszélünk, hogy ez létezik-e?
Szerintem nem, szerintem a szélsőségéről, ennek a befolyásolásnak. Tehát, hogy azt mondja, hogy egy szörnyű baleset, az még nem propaganda.
Nem.
Mert nem akarok példálózni, mert majd lenne.
Nem propaganda, de már sérted a nagybetűs hírt.
Értem, de hogy tudod eladhatóval, hogy tényleg nem csak az 50 év fölötti nézze meg.
Ja, hát igen.
Meg hát valahogy le kell hoznod a hírt. Autóbaleset történt, ez tényleges.
Hát egyrészt erre mindenki rá fog kattintani, mert van egy ilyen alapszabály, hogy a rossz hír a jó hír. Tehát olyan, hogy egy balesetet kevesen nézzenek meg, az sajnos, sajnos nem lehet. Tehát mindig a másik meg, tehát hogyha jól értem, hogy hol van ez a határ. Egyrészt valahol képlékeny a dolog, másrészt most a propaganda meg a manipuláció az azért nem teljesen ugyanaz, hogy a propaganda, amikor valamiféle, mondjuk így, hogy ideológiát népszerűsítünk, de a manipuláció meg az, hogy hatni akarunk a befogadóra. Általában ezt is negatív előjára szoktuk használni, de nem feltétlenül mindig, tehát van pozitív manipuláció is, a ne cigizz, ne drogoz, ne, ugye az is egy alapvetően manipulatív reklám szeretne, társadalmi célú reklám szeretne lenni, de ettől még nem rossz, sőt, ugye ettől jó akarna lenni. Arra az lenne a célja, hogy ne tegyék tönkre fiatal emberek az életüket különböző szerekkel. Na most, hogy a szörnyű baleset, hogy ez mennyire manipulál, vagy nem manipulál, ez még szerintem bőven nem manipulál, tehát ez nyugodtan, tehát, mert az újságírónak ugyanakkor van egy ilyen feladata is, ugye ez megint nagyon nehéz, hogy értelmezze, tehát kell neki, kell, hogy értem, nem véleménnyel ellássa, csak levigye a hétköznapi ember szintjére. Ugye 5 forinttal többe kerül a benzin. Egyenlő drágul a benzin. Ugye, tehát, hogy ez még önmagában nem manipuláció, hogy megállapítottuk, hogy drágul. Ugye, tehát, hogy... De mondom még egyszer, hogy nagyon vékony a jég. Ami az objektivitást illeti, hát ez megint egy nagyon nehéz téma. Erről leszoktam már, hogy a diákok előtt beszéljek róla, mert majd filozófia órán megteszik. Tudományelméletileg objektivitás nagyjából a 70-es évek óta nem létezik.
De nem lehet beszélni médián, mert ugyanolyan szerves része a médián.
Én szoktam róla beszélni, csak senkit nem érdekel. Ja. Tehát a diákok nagy része ásítozik, meg nem is értik, meg egyébként van filozófia órájuk is általában, is én ezt meghagyom oda. Tehát, hogyha én most elkezdek onnan indulni, hogy maga a nyelv is már determinálja a gondolkodásunkat, a kifejezőkészség, stb., és egy másik nyelv máshogy, és itt, tehát ez a nyelvfilozófia, ez olyan mélységekbe visz, hogy nagyon nehezen érkezünk vissza odáig, hogy hír, hírérték, álhír, stb. Tehát
nem lehet, hogy ebben van egy pici, most, tehát ez szakmailag mondjuk azt, hogy nagyon magasan vagy, és nem lehet, hogy itt
nem ez... Nem érzem már itt, magam magasannak, igen?
De nem érzed azt, hogy lehet, hogyha nem lenne ennyi előismereted, akkor kicsit könnyebben tudnád a diák nyelvére egyszerűsíteni.
De ez biztosan így van, ez főleg az elején volt így, tehát én amikor elkezdtem gimnáziumba tanítani, emlékszem, hogy rögtön kaptam egy érettségizős osztályt is, német volt, németre, és akkor elővettem az egyetemi jegyzeteimet, hogy ezt majd így, meg úgy, meg ilyen magas szinten, stb., és aztán nagyon hamar rájöttem, hogy azok az egyetemi jegyzetek tök jó helyen voltak a fiókban, mert még sokszor odáig se jutunk el, hogy a könyvnek a teljes szépségét, hogy mondja, megtanulja a diák. Tehát nem is a tanítás, mert megtanítani megtanítjuk, de az, hogy pláne, hogyha hiányzik a motiváció, de ez most megint nagyon messzire vezet. Tehát, hogy egy tipikusan mondjuk egy hódmezővásárhelyi diák nem mindig érti, hogy ő mit fog kezdeni a német nyelvvel. Mert hogy az angol az világos, de a német, tehát nyilván nem kell magyarázni Sopronba, vagy nem kell magyarázni, akár Szegeden sem feltétlenül kell már magyarázni, vagy Budapesten nem kell magyarázni, ahol az ember mondjuk találkozik is akár németet beszélő orvostanhallgatókkal, vagy akármi, vagy egy konferencia kapcsán német delegációkkal, stb. Ugye Pestet megint nem, vagy hogyha valaki az osztrák határnál van, akkor fiam, hogy legyen munkád, nem tudom, ugye, vagy... De utólag is kapok visszajelzéseket, jeles a ti osztályotokból is, hogy valaki egy, most nem nevezzük meg, hogy melyik multinacionális cégnél akar elhelyezkedni, azt hiszem marketingesként, és hogy milyen jó, hogy végül mégiscsak megcsinálta a német nyelvvizsgát. Uh-huh. Ugye, sőt, lehet, hogy felsőfokút kellett volna.
Valami tippem, hogy kicsoda, de szerintem nem marketingesként, hanem
az is lehet,
könyvelőként, de igen.
Mindegy. Szóval a lényeg az az, hogy igen, tehát nekem is tanulnom kellett azt, és úgy lehet, hogy még most is tanulnom kell, hogy a diákoknak a nyelve az hogyan alakul. És most nem a németre gondolok, hanem úgy általánosságban, meg az érdeklődési körrel, meg a... Tehát én mindig próbáltam a maximumot adni, de lehet, hogy ebben a tekintetben sok volt ez a maximum jelentele. A mai diák az elsősorban motivációt akar a tanártól. Én ezt érzem rajta, és mi nem ilyenek voltunk, vagy és én nem ilyen voltam, én tudást akartam a tanártól, az a motiváció az egy másodlagos dolog volt, mert én motivált voltam alapból is. De ugye sok diák, akinek nem szívügye ez a dolog, nem érdekli annyira ez a tanítás, ő elsősorban motivációt.
De meg a tudást ugye említetted már, hogy fel tudja szedni bárhonnan gyakorlatilag. Ha megfelelő időt tol bele, akkor egyébként a tudás már elérhető. Igen, YouTube-on, meg az interneten, igen, meg bárhol.
De sokszor azt látom, hogy mégsem annyira pengék a diákok ebben. Most vagy azért, mert tényleg hiányzik a motivációjuk, lehet. Vagy pedig azért, mert mégsem annyira pengék abban, hogy információkat hogyan találok meg, és azokat hogyan hasznosítok. Hát lehet, azt szoktuk mondani, hogy az információs társadalom, ez is egy ilyen elcsépelt fogalom, de tehát az információ az sok tekintetben borzasztóan demokratizálódott az internetnek, a közösségi médiának és minden egyébnek megfelelően, majd most jön a viszálya történetnek, amikor majd az álhír, a deepfake, meg egyéb ezt az egészet a feje tetejére fogja állítani, de most ez zárójeles. Tehát az információ az ott van. Szoktam mondani egy nagyon elvont példa, vannak ezek az űrtávcsövek. Ezek naponta több terányi adatot termelnek. A csillagászainknak évtizedekbe fog kerülni, mire ezeket feldolgozzák. Mert ezek csak gyűlnek, és nyilván vannak kutatói projektek, ők egy részét meg fogják csinálni, másik része meg ott marad kiértékeletlenül. És van, aki ebből pénzt csinál, könyveti, és stb. De miért? Azért, mert ért hozzá, tudja, mit jelent. Neked ez csak egy számsor, egy halmaz, de nem tudod ki, pedig lehet, hogy ott a szemed előtt születik egy galaxis, vagy éppen hal meg. De te abból a fotospektroszkópiából te nem tudod leolvasni ezt, mert nem értesz hozzá.
Lehet, hogy erről lesz majd nagyon jó az AI, aki majd ezt
így van,
fogja feldolgozni, így van. Ahogy jön az adat szinte.
Így van.
No, hát köszönjük szépen a...
Én is köszönöm a meghívást.
Részvételt.
Én rendesen elfáradtam azért, tehát, hogy így értékeljük az adást. Egyébként adást nem szabadna értékelni, de itt mondjuk azt, hogy szabad. Én elfáradtam.
Nekem nagyon jó volt, fölelevenedtek olyan emlékek, meg olyan tanításaid, amikre úgy most visszatekintve azt tudom mondani, hogy hú, de jó, hogy ez most eszembe jutott.
Szerintem szépen lassan megköszönjük a figyelmeteket, de még ezelőtt mindenkit szeretnék emlékeztetni arra, hogy jelen vagyunk Instagramon, Spotify-on, YouTube-on, mindegyik helyen javaslom a bekövetést, mindegyik helyen javaslom a lájkot, vagy a csillaggal való értékelést.
Igen, TikTokot el ne felejtsd.
Tényleg, még a TikTok is
Apple ott van. Apple Podcasten, Google Podcasten, ahol jó lesz igazából.
Bárhol hallgathatok.
Tényleg, gyakorlatilag a választás a tiétek.
Hát akkor ez volt az útvesztő csapata, remélem kitalálunk ebből az útvesztőből. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.